Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A törékeny apró hölgy erős támasz a családja és a barátai számára, és erős érvelő a vitákban. Mindig tevékeny, szabad idejében túrázik, fügelekvárt készít, kertet gondoz. Az első ifjúsági regénye a Nyári nyomozás sikerlistás lett, a második a Csak neked akartunk jót, az év gyermekkönyve. Köszöntöm Önöket, Szendrei Edit vagyok. Vendégem Lipták Ildikó, színész, drámatanár, dramaturg, író, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ alapító tagja, akinek munkásságát idén Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el. Mi a célja egy-egy alkalommal?
Én nagyon hiszek abban, hogy a történetek azok a leghatékonyabb eszközei annak, hogy a diákok elkezdjenek gondolkodni saját magukról is, meg arról a világról, ami őket körülveszi. Nagyon-nagyon remélem, és nagyon hiszek benne, hogy akkor, amikor egy diák bekapcsolódik és alakíthat egy ilyen történetet a részvételével, abból lesz egy olyan élménye, hogy hiszen tudok hatni a világra. És szerintem az, hogy egy drámában, vagy a színházi nevelési előadásokban, ami ugye a drámapedagógia eszközeire is épít meg, a színház eszközeire nagyon erősen, hogy ha lesz az embernek arról élménye, hogy én valamit teszek, vagy mondok, és annak van következménye, akkor ez a tapasztalat, hogy a tetteimnek van következménye, ez egy-egybe átvihető a való életre. Erről lesz egy tudásuk és egy tapasztalatuk, hogy az, hogy én hogyan veszek részt abban a mikrovilágban, amelyiknek a része vagyok, annak a kisebb vagy nagyobb közösségnek, legyen az akár a családom, vagy az osztályom, vagy a sportköröm, vagy bármi, hogy az, hogy én abban milyen minőségben veszek részt, annak igenis van hatása rám is, meg az egész közösségre. Erről nagyon kevés élményük van, és szerintem egy ilyen történetben, amiben ők bekapcsolódhatnak, és ők részt vehetnek eként, ez egy nagyon-nagyon fontos tudás és tapasztalat, és ez talán a legfontosabb az én számomra, hogy ebben legyenek tudatosak. És igen, ez egyfelől egy nehézség, hiszen egy úgynevezett színész-drámatanár, amikor részt vesz egy ilyen programban, akkor ugye nem csak színész, nem csak drámatanár, hanem dramaturg és rendező és író is egyben, mert a gyerekek részvétele alapján nagyon komplexen kell részt vennie és irányítania, vagy nem irányítania, hanem éppenséggel átadni az irányítás lehetőségét a gyerekeknek, tehát a lehető legmaximálisabb mértékben alkotótársként tekinteni rájuk.
Hogyan került ide, vagy hogyan indult ez? Az, hogy kinn is lenni, benn is lenni, közben az egész rendszert átlátni, és rajta tartani a kezét. Milyen út vezetett idáig?
Mondhatom, hogy részben a puszta szerencse, és egyébként szerintem tényleg nagyon nagy a szerencsefaktor ebben, hogy akkor, amikor én a középiskolát befejeztem, leérettségiztem, az így a rendszerváltás környékén történt meg 35 évvel ezelőtt, és nekem egy óriási dilemmám volt, hogy mit csináljak. És egyébként egy közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem, aminek inkább olyan egzisztenciális, vagy ilyen családi háttérbéli okai voltak. Én egy nagyon nagy családból jövök, 8-an vagyunk testvérek, én vagyok a legfiatalabb, a szüleim a kortársaimhoz képest legalábbis nagyon idősek voltak, ma ez már nem annyira lenne furcsa, hogy 43 éves volt az anyukám, amikor születtem, de hogy bennük is volt egy ilyen állandó aggodalom, hogy meddig fognak tudni ők mellettem lenni, és hogy legyen egy olyan szakma majd minél hamarabb a kezemben, hogy nekik ne kelljen azon aggódni, hogy egy nem kész embert kell útjára bocsátani. Szóval ezért mentem oda, mert egyébként semmi racionális oka nem volt, mert semmi nem vonzott engem ehhez a területhez. Noha, zárójelben megjegyezném, hogy váratlanul aztán mégis tudtam sok mindent, vagy tudok használni abból, amit ott tanultam. Viszont ez egy folyamatos dilemma volt, hogy rendben, de akkor micsoda. És mivel én színjátszó voltam, nem iskolai színjátszóban, hanem a Gödöllői Művelődési Központban jártam egy diák színjátszó csoportba, ahol egyébként nagyon hamar belekeveredtünk olyan tevékenységekbe is, hogy fiatalabb gyerekekkel dolgozni, színjátszó táborokban, a kisebb színjátszó csoportok tagjaival valamilyen módon kapcsolatba kerülni, és velük együtt dolgozni. Szóval a színház önmagában nagyon érdekelt, és az is nagyon érdekelt, hogy gyerekekkel dolgozzak. Emiatt valami úgy kézenfekvő lett volna, hogy valamiféle tanár dolog, csak nem tudtam, hogy mi. Azt is tudtam, hogy a színház érdekel, de hogyha arra gondoltam, hogy egy közszínházban dolgozni, vagy hogy úgy részt venni egy olyan hagyományos színházi munkában, ahhoz igazából nem éreztem kedvet. Talán azt is gondoltam, hogy nem vagyok rá alkalmas. És akkor nagyon véletlenül, pont azokban az időkben, amikor nekem ezeket a nehéz döntéseket meg kellett volna hoznom, egy magyarországi drámapedagógus közösség, én még nem voltam az ugye, de a későbbi férjem, igen, ők elmentek Angliába egy ilyen tanulmányútra, és ott találkoztak a színházi nevelés módszerével, és amikor erről kaptunk mi éppen végzett diák színjátszók egy beszámolót, akkor így azt gondoltam, hogy uramatyám, de hiszen én ezt akarom csinálni, csak nem tudtam, hogy ez van. És akkor felmerült az, hogy tegyünk egy kísérletet arra, hogy milyen létrehozni egy ilyen előadást, amiben a gyerekek részt vesznek, úgyhogy őket is bevonjuk, hogy egyáltalán milyen színházi nyelven lehet jól szólni a gyerekekhez, és akkor így elkészült a kerekasztal első előadása a Fehér Lófia című meséből, és hogy nekem ez így nagyon hamar kiderült, hogy ez a legjobb dolog, amit én csinálhatok. Pont jókor találkoztam ezzel a módszerrel, hogy ezzel lehet foglalkozni, és ebben benne van minden, ami engem érdekelt.
Ehhez a komplexitáshoz tudunk-e illeszteni valamilyen zenét?
Részben a komplexitáshoz, részben pedig ahhoz, hogy az embernek tényleg, hogy ez mondhatom, hogy ez egy ilyen kattanás. Nekem a Hélitáknak az az Alkohol című száma, ami részben ide kapcsolódik, és ahhoz a kérdéshez is, hogy ebben én hogyan tudok részt venni, hogy ezt azért kijelenthetjük, hogy aki ilyesmivel foglalkozik, az tulajdonképpen könnyen belekeveredik egyfajta függőségbe, ami mondhatom, hogy az alkohollal ellentétben a társadalmi megítélése szempontjából egyfajta pozitív megítélésű függőség. És hát arról nem is beszélve, hogy mondjuk az, hogy én így élek 20 éves korom óta, ráadásul a férjemmel együtt indítottuk el ezt az egészet, ő már jó pár éve nem dolgozik a kerekasztalban, de tulajdonképpen ő a kerekasztal alapítója, Kaposi László, így neveltük fel a gyerekeinket is, hogy azt látták, azt látják, hogy folyton van valami, folyton dolgoznak, hogy mindig csinálnak valamit, ez nyilván az embernek a magánéletét áthatja, egyfajta mintaként szolgál, szóval, hogy ilyen felelősség is nyilván van ezzel kapcsolatban, ezért is választottam ezt a zenét, amit meg egyébként zeneként nagyon kedvelek. Here's a story about a sinner. He used to be a winner who enjoyed a life of prominence and position. But the pressures at the office and his socialite engagements and his selfish wife's fanatical ambition. Well, it turned him to the booze and he got mixed up with a floozy. She led him to a life of indecision. Floozy made him spend his dough. She left him lying on Skid Row, a drunken log in some Salvation Army mission. It's such a shame. Oh, demon alcohol, sad memories I can't recall.
Miket miket szeretett, vagy miket játszott akkoriban diákként, gimnazistaként, vagy még korábban?
Ezt nem tudom pontosan, hogy miért. Erről talán mások jobban tudnának beszélni. Lehet, hogy koravén gyerek vagy fiatal voltam, ami talán logikus is. 23 év van a legidősebb testvérem és köztem, tehát hogy én olyan közegben nőttem fel, hogy sok volt körülöttem a felnőtt meg a nagy, de hogy ugye olyanok, akik közben meg a testvéreim voltak, tehát hogy persze én vagyok a aranyos kicsi, bár nem annyira, mert inkább az aranyos kicsik a velem szinte együtt felnővő unokái voltak már a szüleimnek. Lehet, hogy ezért, vagy nem tudom pontosan, hogy miért, de többször kerültem abba a helyzetbe, hogy olyan szerepet játszom, ami így messze az életkorom fölött van. Persze, hát valahogy ki kell osztani a szerepeket egy olyan közösségben, ahol amúgy nagyjából egyívásúak az emberek, de hogy én sokáig játszottam olyat, ami nem az életkoromnak megfelelő ebből a szempontból, de most például pont az a két előadás, amit ön látott, a Loki és a Szörnyfogócska, ezekben ugye mind a kettőben sokkal fiatalabb embert játszom a koromnál, miközben igyekszem nem mesterkedni abban, hogy civilben sokkal fiatalabbnak látszódjam, mint ahány éves vagyok, de hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és erre szoktam is gondolni.
Ez pont jókor jött egyrészt, mert ott állt ebben a választásban, hogy akkor merre is kellene tovább tanulni. Azért ott volt még egy nehezítő körülmény a gimnázium végén, én úgy hallottam, ami más kérdéseket is föltett.
Nekem negyedikes középiskolás koromban volt egy sportbalesetem, egy tértszalagszakadás, és hát ez valószínűleg horrorisztikusnak hangzik, és az is volt. Ezekben az időkben azt mondták akkor nekem, hogy nem akarnak elkeseríteni, de hogy kb. A térdről nem tudnak semmit. Felszokták vágni, meg ide-oda varnak dolgokat a térdben, meg megplasztikáznak, meg megcsavaroznak, meg ilyesmi, de hogy ez mindegy egy kísérlet, konkrétan 3 hét fekvő gipsz, de hogy ezzel tényleg nagyon szigorúak voltak, tehát ott nem lehetett fölkelni, és akkor nekem még volt valamilyen szövődmény is, ami miatt ebből 4 hét lett, és 18 évesen 4 hétig egy kórházban feküdni, nagyon konkrétan feküdni, ez egy nagyon konkrét erőpróba, és szinte identitás válságot okozni képes erőpróba. Ez valóban egy nagyon erős élmény volt, ami talán nem is abban a tekintetben befolyásolt, hogy akkor most olyan tovább, mert én azért utána is nagyon sok mindent csináltam, meg most is nagyon sok mindent csinálok, bár nem jó a térdem, többek között azért nem jó, mert nem tudták megműteni úgy, hogy mondjuk utána ne kopjon le teljes egészében az összes sport, ami benne van, de hogy azért engem nem akadályozott meg abban, hogy én aktívan sportoljak, vagy csináljak bármit, szóval, hogy engem ez nem vetett vissza abban, hogy szabadon gondolkozzak magamról, de szereztem egy erős élettapasztalatot arról, hogy milyen az megállni, és én nem csak most vagyok olyan ember, akinek ez nagyon nehezére esik, hogy megálljon, és mondjuk ne csináljon semmit, hanem már igazából kisgyerekkoromban is olyan voltam, akinek folyton valami tennivalója volt, de az egy ilyen nagyon erős élettapasztalat volt ebből a tekintetből, hogy hát egyrészt meg lehet állni, másrészt tulajdonképpen a környezetemmel semmi sem történik, hogyha megállok, mert mondjuk ki, hogy azért ebben van egy ilyen fontoskodás, amikor az ember mindig csinál valamit, még akkor is, hogyha nem azért csinálja, hogy mások elismerjék, vagy mások fontosnak tekintsék, hanem azért, mert hát mit lehet csinálni, hogyha az ember így született? Igen, 18 évesen én már láttam, hogy amúgy, hogyha én megállok, és ennyire kivonom magam a forgalomból, hogy olyan, mint egy kis halál, hogy csak hát a többieknek nem kell elgyászolni, hogy tulajdonképpen a környezetemmel semmi nem történik, az élet megy tovább, mindenki megvan enélkül, és nem feltétlenül rossz tapasztalat, hanem ezt egyszerűen csak jó tudni, hogy a saját fontosságunkkal ekképp legyünk tisztában, és mindenki nagyon kedves és támogató volt velem a környezetemben, szóval nem arról van szó, hogy én azt láttam volna, hogy rá se bagoznak, hogy én most milyen bajban vagyok, azért ez mégiscsak egy nagyon komoly elszigetelődés, igen, 18 évesen ezt megélni.
Mit hallgatna szívesen a beszélgetésnek ezen a pontján?
a Cseh Tamás Csönded vagyok című számát nekem nagyon erősen kapcsolódik ide, ami nem csak a saját magam elcsöndesedése, hanem a mások számára való elcsöndesedés, és persze ebben benne van az a remény is, hogy ez a csönd, ez mások számára is teremtő és konstruktív tud lenni, és én ebből a 30Y-os feldolgozást kedvelem.
Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. Ne szólj, jó csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrbe, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyikig ér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolást, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.
Én abban nagyon-nagyon szerencsésnek találom magam, hogy ez a nagy család vesz körül, nem csak azért, mert ez egy nagyon támogató és szerető közeg, hanem azért is, mert minden munkámban az írástól a színházig én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokat tudok abból meríteni, hogy olyan közelről tudok megfigyelni embereket, emberi cselekvéseket, emberi sorsokat, amilyen közelről szinte csak egy családban lehet megfigyelni.
Nagyon különbözött ön a családban ezzel az érdeklődéssel, vagy fölfedez valami hagyományt, olyan szálat, akár a történetek mesélése, a történetek szeretete, amit hoz tovább?
Felfedezni vélek, de nem egy valamilyen hagyományt folytatok. Az anyukám, aki, ahogy említettem, ugye 8 gyereket kellett felneveljen, de ezt a szüleim ügyesen 2-4-es ciklusra osztották el, tehát van 4 nagy testvérem, meg voltunk mi 4 kicsi, a 2 között tartottak egy kis pihenőt. Nőtt. Szóval, hogy nem az volt, hogy amikor én kicsi voltam, akkor 10 laktunk otthon, de azért ez mégiscsak egy nagyon nagy család, meg anyukám gondoskodott a beteg édesapjáról, meg előtte az édesanyjáról is, szóval, hogy tényleg nagyon elfoglalt volt, de sohasem volt rest este mesét mondani nekünk. Nekem az abszolút az alapélményeim közé tartozik, hogy az esti mese az a világon az egyik legjobb dolog, és hogy az jó a gyereknek is, jó az anyukának is, van egy kis közös idejük, hogy ott egészen varázslatos és különleges világokat járnak be együtt. Szóval, hogyha ezt egy hagyománynak tekinthetjük, és én annak tekintem, akkor ez egyfajta minta, hogy történetet mesélni jó.
Milyen meséket szeretett?
Az abszolút klasszikus meséket, és az anyukám Grimm meséket, és különböző népek meséit mesélte nekünk, amelyek között borzongató történetek is voltak. Nagyon szerettem természetesen a királylányos meséket, Benedek Elek gyűjtés, a nagy meséket, az egyik kedvencem volt a Világszép Náczál kisasszony, és a hasonló nagyon bonyolult és metaforikusan és nagyon-nagyon-nagyon komplex mesék. És ami még szintén nagyon érdekes tapasztalat, hogy mi nem nagyon jártunk színházba, Gödöllőn nőttem fel, az egy nagyon ritka alkalom volt, amikor amúgy ilyen közel lakván is Budapesthez egy iskolás gyerek, vagy akár egy óvodás korú gyerek eljuthatott színházba. Ez nekünk nem nagyon volt benne az életünk. Be. Mégis az első ilyen elképesztően erős és tényleg elementáris színházi élményem, az nagyon pici koromhoz kapcsolódik, szerintem alig, hanem ilyen 2-3 éves lehettem, amikor egy karácsonyi ajándékunk az volt nekünk kicsiknek, hogy a legidősebb bátyám és a felesége egy báb paraván szettet vettek nekünk, és úgy kaptuk meg az ajándékot, hogy ez a piroska és a farkas báb készlettel járt együtt, hogy ők eljárt eljátszották ezt a mesét, és most is megborzongok, hogyha eszembe jut ez az élmény, hogy féltem, és nevettünk, és olyan komplex érzelmi, és egyszerre intellektuális élmény is volt, mert valahogy megértettem, hogy te jó ég, így is el lehet mondani egy mesét. Ez alapvetően szerintem meghatározta az én viszonyomat ahhoz, hogy mindegy, hogy csak az ember minden módon történeteket mondjon.
A szülei is nagy családból jönnek?
Nem ekkora nagy családból. Az édesapámék 4 voltak testvérek, az anyukám pedig az ő szüleinek az egy szem gyereke volt, de az övék egy ilyen nagyon tipikus mozaik család volt, ahogy az ismert Karintit idéz, hogy a maga gyereke meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket típusú család. A nagypapámnak az én nagymamám a 3. felesége volt, a nagymamámnak meg a 2. férje volt a nagyapám. Mind megözvegyülések okán maradtak ők magukra. Én azt hiszem, hogy egyikük sem volt gonosz mostoha, de a nevelt gyerekeik számára biztosan volt ilyen pillanat, amikor ezt élték meg, és az anyukám nagyon sokszor beszélt arról nekünk, hogy ő annyira magányosnak érezte magát ebben a nagy család, amiben ő felnőtt, és olyan sokszor érezte magát bántva és kiközösítve a testvérei által, hogy mindig arra gondolt, hogy ennek csak az lehet az oka, hogy ők nem édes testvérek, hanem fél vagy teljesen mostoha testvérek, és ő nagyon kislánykorában elhatározta, hogy neki sok gyereke lesz, akik édes testvérei lesznek egymásnak, és erre természetesen nem csak biológiai értelemben gondolt, hanem mentálisan is, hogy ő azt akarta, hogy olyan gyerekek legyenek, akik megélik azt, hogy egymást szeretik. Szóval anyukám tekintetében ez feltétlenül egy igazi sikertörténet, meg az is, hogy talált hozzá egy olyan partnert, mint az apukám, aki kész volt ebben részt venni, és ez tényleg egy óriási vállalás, mert ez egzisztenciálisan nagyon-nagyon nehéz volt, és nekem nagyon konkrét, meg a testvéreimnek is nagyon konkrét élményeink vannak arról, hogy azért szegények vagyunk, miközben mindig mindenünk megvolt, amit tényleg kell egy gyereknek. Ma ez sokkal nehezebb lenne, és mi még szerencsések vagyunk, hogy egy olyan világban éltük ezt meg, amikor noha mi szegényebbek voltunk másoknál, de ez mégsem volt akkora különbség.
Az édesapjára hárult így akkor a család fenntartás, ő mivel foglalkozott?
Apukám asztalos volt, és valóban ráhárult, és ő nagyon büszke is volt erre, hogy ő ezt meg tudja csinálni, és amikor valahányszor felmerült ilyen tanácstól érkező szociális segítés lehetősége, akkor ő abban mindig nagyon próbált nagyon mereven elzárkozni. Időnként azért kaptunk ilyen segítséget, de tudom, hogy ezt a szüleim nagyon nem tudták jól kezelni, vagy hogy elfogadni ilyen segítséget, ez borzasztó nehéz volt nekik. Ugyanakkor olyan történet is van, ami nagyon erős történet nekem gyerekkoromból, amikor az anyukám titokban ment el dolgozni.
És mit dolgozott?
Anyukám ekkor takarított, amit apukám nem tudhatott, és aztán mivel anyukám a pici gyerekekhez volt egy óriási vonzalma, ezért aztán az már legális volt, és apukám is tudott róla. Elment egy bölcsödébe dolgozni gyerekgondozóként, és ez, én úgy gondolok rá, hogy annyira boldognak láttam akkor az anyukámat, hogy azok olyan igazi aranykora volt szerintem anyukámnak.
A szüleihez, vagy a nagy családhoz milyen zene illene?
Amikor valamilyen oknál fogva nem volt kire hagyniuk, és például apukám egy pár alkalommal elvitt engem a munkahelyére, ahol dolgozott, az nekem mindig egy egészen különleges élmény volt, hogy a szüleimnek van egy másik élete. Ők valakinek a munkatársai, hogy azokon a munkahelyeken egész különleges szociális hálózatok vannak, és működtetik őket, és ott évődik emberekkel, vagy neki ott főnöke van, holott mondjuk otthon az anyukám, meg ők ketten a főnökök. Ezek nagyon izgalmasak voltak, nem csak tematikailag, hanem egyébként pedig így a gyerekkoromhoz, vagy a felnövésemhez szorosan kapcsolódó számot szívesen meghallgatnék most a Cseh Tamástól, a Levél nővéremnek albumról, a Fáskertinéről szóló történetet.
Egy dísz ünnepé, hol kéz a kézhez ér, pompás alkalom, minden szem csügg a szónokon. Most Fáskertiné, fülébe súghatom, drága asszonyom, jó lenne most nagyon-nagyon. Fáskertiné, szavamra elpirul, közelebb nyomul, csípeje csípőmhöz szól.
ifjú kollégó, súgja is elpihú, szép is sól, ami réteken elbolyongva nő. Kering a díszterem, ő vele és velem, kezünk játéka is jutalmat oszt. A szónok fáskerti éppen most kifejti, ifjú kollégáink beilleszkedtek. Míg én fáskertinét, a szónok szép nejét, forró markolom, s a szemünk csügg a szónokon.
Hogy lett ebből házasság, abból a munkakapcsolatból, vagy akár tanár-diák kapcsolatnak is lehet nevezni, hogy egyszer csak egy más minőséggel néztek egymásra, és ezt mind a ketten jól érezték, hogy ez a másikban is így van.
Ez egy a kezdetektől fogva partneri együttműködői viszonyban zajló közös tevékenység volt. Így gondolok rá, és azt gondolom, hogy akkor is így gondoltam rá. Egyébként nagyon érdekes, hogy noha 15 év idősebb a férjem, ami azt jelenti, hogy ő még mindig csak a, nem tudom, úgy a félúton van az idősebb testvéreim között korban, de volt egy ilyen esemény, amit egy alkalommal az édesanyám mesélt nekem, hogy amikor összetalálkoztunk az akkor még csak színjátszó csoportvezetőmmel egy helyen a városban, véletlenül összefutottunk, és mi ketten voltunk az anyukámmal, akkor neki volt egy ilyen isteni sugallat a fejében, vagy egy ilyen gondolat, hogy ő nagyon megnyugtatónak tart, hogyha egy ilyen fiatal ember lenne majd az ő kislányának a férje, és hogy így, mint egy boszorkány, az akkor még nyilvánvalóan semmilyen módon föl nem merülő kapcsolatot valahogy ő így bevizionálta, és ő gondolt erre, amire akkor mi még biztos, hogy nem gondoltunk. Az biztos, hogy én alakítóként és résztvevőként és segítőként én nagyon hamar váltam társá ebben a tevékenységben, vagy valaki olyannál, akire egy picikét másként lehet építeni, mint egy tagra a színjátszó csoportból, és ezért viszonylag hamar vált kollegiálissá a viszonyunk, de aztán ebből azért csak sokkal később lett ilyen jellegű kapcsolat, és szerencsére nekem is volt alkalmam azért többféle kortársal vagy közelkortársal való kapcsolatot is megismerni, vagy kísérletezni ezen a terepen. Valahogy így alakult ez.
És akkor, ha nem is 8 gyermek, de 3 fiú, mi az, amit szerettek volna nekik megteremteni, vagy továbbadni? Vagy ez nem is volt kérdés, hogy élik az életüket, ők élnek ebben a családban, és azt kapják, ami önök.
Szerintem ez a kettő együtt is mindenképpen működik, mert természetesen volt bennünk tudatosság azzal kapcsolatban, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket. Noha nagyon sokszor az élet meg a kényszerek döntenek arról, hogy mi is lesz a családban, nem tudom, a munkamegosztás, a gyerekekkel való foglalkozás, és így tovább.
Ennek mi volt fontos?
Nekem például az, hogy a felmerülő problémákat egyfelől nem söpörjük a szőnyeg alá, hogy addig söprögessük, amíg végül elbukunk benne, és úgy megütjük az orrunkat, hogy már csak a vérző orrunkat kezeljük, és ilyen tűzoltásszerűen csináljuk ezt. Másrészt meg az, hogy tényleg nagy alázattal és nagy konstruktivitással oldani meg a felmerülő problémákat, hogy a gyerekeknek ne kelljen azt megélni, hogy úgy érzik, hogy a szüleik nem szeretik egymást, vagy nem tisztelik egymást megfelelő mértékben. Ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, és én úgy érzem, hogy ezt is eléggé jól sikerült megoldani.
Folytatják-e azt a családi örökséget, vagy mindenki a saját útját járja?
Egyfelől egyáltalán nem, mert az, hogy a szüleik abban a szakmában, amiben dolgoznak, a legismertebb és legelismertebb szakemberek közé tartoznak, az persze egyszerre lehet vonzó is, másfelől meg szerintem egy óriási nagy teher. Más tekintetben meg úgy látom, hogy igen, mintakövetők, hogy egyrészt, hogy nekik is fontosak a történetek, hogy olvasnak, hogy a legnagyobb fiunk belekeveredett abba, hogy ő tanít óraadóként a saját szakmáját használva egy iskolába, marketinges, és azt tanítja. A középső fiunk, ő önkéntesként Borsod megyében vesz részt olyan projektben, ami ottani szegény és hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását segíti. Egyébként ő is kommunikációs szakember, de nagyon jó és nagy szívvel csinálja ezt a munkát, és azért úgy érzem, hogy ez is egy ilyen közös kapocs. A legfiatalabb gyermekünk, aki szintén marketinges területen dolgozik, ő pedig egyszerűen csak azzal, ahogyan részt vesz a, nem tudom, a közösségeiben, meg az emberekkel való kommunikációjában, abban én nagyon sok mintakövetést látok.
Ők most már nagyobbak, talán több ideje jut arra, hogy a nagyon fontos hivatás és a három gyermek mellett egy kicsit azt csináljon néha, ami a kedvére van. Mik ezek?
Amit tényleg csak egyfajta pihenésként, vagy mondjuk, hogy terápiaként csinálok, az az, hogy 52 éves koromban úgy döntöttem, hogy ideje szembenézni az énekléssel kapcsolatos rossz érzéseimnek, vagy az attól való félelmemnek, és bekapcsolódtam a helyi kórus munkájába, és ez óriási nagy öröm nekem, és egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy akkor, amikor ott vagyok, akkor tényleg csak az itt és mostban legyek. Ugyanakkor az is fontos benne, hogy egy helyi kisközösséghez tudok kapcsolódni. Szerintem nagyon sokat tesz hozzá a világ békéhez, hogyha az emberek ilyen tevékenységekben vesznek részt, de nem azért csinálom, magamért csinálom. Ez az éneklés, ez mondjuk azért is jó, mert ebből biztos, hogy nem lesz munka. Félig meddig hobbiként csinálom, de abból nagyon hamar lett munka az írás, vagy az irodalomhoz való kapcsolódás.
Az év gyermekkönyve volt 2021-ben a Csak neked akartunk jót című könyv.
Szívesen írok is történeteket. Ezeknek is nagyon jót tesz, hogyha ez tét nélkül tud történni, de aztán persze, amikor az ember kap egy ilyen díjat, akkor az hirtelen másfajta felelősséget ró rá. Én bevallom, még most sem teljesen hevertem ki ezt az év ifjúsági szerzője díjat.
Mert ez kiheverni való?
Igen. Igen, ez nyilván nem a külvilágtól, de azért mégiscsak túl sokszor kérdezik meg az embert, hogy mi lesz a következő, mikor jön, mikor olvashatjuk, és igen, ezt el kell fogadni, vagy meg kell engedni az embernek magának, és ezt nagyon nehéz megengedni, hogy nem kell minden könyvnek olyan sikeresnek lenni. Semmi baj, hogyha írok valamit, és arra nem fogják azt mondani, hogy akár csak shortlistes ezen a pályán, ha amúgy megműködik, és olvasható, vagy a gyerek sokat jelent.
A beszélgetésünk végére milyen zenét választ?
Ehhez a kórus tevékenységhez kapcsolnám, ez egy nagyon jó Bárdos Lajos által feldolgozott zenemű. Nekem nagyon jó élmény ezt a saját kórusommal énekelni.
Vendégem Lipták Ildikó, színész, drámatanár, dramaturg, író, a Kerekasztal Színház Nevelési Központ alapító tagja volt. Munkásságát idén Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nora hangmérnök, Mali Andrea a gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csűros Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Szendrei Edit.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Bácsalmáson, FM 95. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
magyar hősnője. Rádiójáték egy 100 év előtti expedícióról. Írta dr. Vécsei Zoltán.
Amióta ezt az embert visszafogadtad, az egész Kattaga és környéke lázban van. Kattaga férfiai az asszonyokat és gyerekeket elvitték a faluból, s valahol messze a hegyek között rejtették el őket. Nyilván valamire készülnek. Távoli községekből is egyre több férfi sereglik ide.
Ibrahim, emberei durván bánnak a lakossággal. Magam láttam, hogy megvárták a távoli partokról vizet hordó asszonyokat, mert maguk restek voltak vízért menni. Elvették korsóikat. És ha közben nem lépek, még meg is korbácsolják őket.
Ne kutassuk, uram, hogy miért lázonganak a latukák, hanem arról beszéljünk, hogy miképp védekezzünk, ha ránk támadnak.
Nincs más mód, a két tábort egyesítenünk kell. Az én embereim nem vétettek semmit a latukák ellen, de nem fognak különbséget tenni a te vörös ingeseid és az én kék ingeseim között.
Igazad van. A két tábort egyesíteni fogjuk. Te veszed át a parancsnokságot.
Nyomban munkához kell látnunk. A közelben sok kemény fájú cserje van. Az emberek egy-kettőre kerítsék körül magas sövénnyel a tábort. A bejárathoz építsenek két őrtornyot.
Lehet, hogy nyílt támadásra indulnak, de lehet az is, hogy fegyvereink visszariasztják őket.
Mindenre gondoltam. Lehetőleg kerülnünk kell a vérontást. Embereidet fogd szigorúan. Senki engedelem nélkül nem távozhatik a táborból.
Musungó! Egy latuka főember áll az őrségnél, és veled meg asszonyoddal kíván tárgyalni.
Vezesd elém! Hombé! Mi a helyzet a tábor körül?
Semmi gyanúsat nem tapasztalunk.
Nos, jöjjön a küldött.
Úgy látom, Komorról közeledik Bombay kíséretében. Tehát a főnök öccsét küldi tárgyalásra.
Akiből kiűzted az ördögöt, Flóra?
Üdvözöllek, asszonyom! És téged is, uram! Bátyám moly küldött hozzátok, mert titeket is, meg népét is kímélni akarja. Most még le lehet csillapítani alattuk a népet.
Arra válaszolj, Komorró, miért távolítottátok el városotokból az asszonyokat és gyerekeket?
A turkok oly embertelenül viselkedtek, oly kegyetlenül bántak asszonyainkkal, hogy a főnöknek már nincs hatalma felettük. Már azzal is vádolják, hogy ő hívta be a turkokat Latuka földjére.
Én már megérkezésünkkor kihirdettem, hogy aki a legcsekélyebb dolgot is ellopja, vagy asszonyaitokat bántja, megkorbácsoltatom.
A te kék ingeseid ellen nincs is panasz, uram. De annál több Ibrahim vörös ingesei ellen. Ezért bátyám biztosít téged, hogy embereiddel szabadon elvonulhatsz.
Ibrahimmal távozom, vagy vele maradok. Szövetségesek vagyunk. Tehát a bátyád békét vagy harcot akar? Erre felej, Komorró.
Asszonyod nagy jót tett velem. Kiűzte belőlem a gonosz szellemet. Én azt tanácsoltam Mojnak, hogy oszlassa szét népét. Akkor még nem gyűltek össze ennyien. Becky azonban bátyámat is feltüzelte. Tehát maradni akarsz a táborban, uram?
Megmondottam.
Akkor legalább a gyilkost add ki, aki táborodban rejtőzik.
Nézd, Komorró! Nem adhatom hóhérai kezébe. Köszönöm, hogy eljöttél, jót akartál.
Sajnálom, hogy Ibrahimhoz kötöd a sorsod, és különösen az fáj, hogy az asszonyod sorsát is. Az est hamarosan itt lesz, és feljönnek a csillagok. Tudod-e, hogy ezt miért mondom?
Derék ember vagy, Komorró. Szerencse kísérje lépteidet.
Milyen csodálatosan csendes ez az este. Még a turkok is csendben vannak. Te pedig, mintha nem állanánk félelmetes dolgok előtt, műszereddel babrász és a csillagok magasságát méred.
Eddig még nem határoztam meg pontosan táborunk helyzetét. Ki tudja, lesz-e még módom rá? Az északi szélesség 4 fok, 30. percén vagyunk. 500 kilométerre az egyenlítőtől. Legalább még 700 kilométernyi út várakozik ránk.
Nyomasztó ez a csend. Még csak madárhang se hallik. Hány óra van?
9:10.
Mi volt ez?
A jeladás. Északról jön a hang. A harci dobot a nogárát verik. Ez most dél felől hangzik. Ez meg keletről szól. A horizont minden irányából jönnek.
Tehát bekerítettek.
Alig lehetnek 100 lépésnyi.
Uzsongó! Az őrök jelentik, hogy a faluban nagy tömeg gyűlt össze.
Sajnálatra méltó primitív emberek, ahelyett, hogy csendben, alattomosan megközelítenék az ellenséget, dobszóval és haditanáccsal jelzik szándékukat. Bombay! Keresd meg tisztét az összes dobokat! Hadd tudják meg, hogy mi is felkészültünk! Nos, Flórám, egyelőre a dobok csatáznak. Nem sokára meglátod a határt.
Uram! Uram! Komorról közeledik az őrséghez!
Vezessétek hozzá!
Igenis, uram!
Nos, Komorról, megtudtad, hogy jól fel vagyunk készülve?
Tudom, uram! Bátyám is tudja ezt. A nogarát az ő tudta és engedelme nélkül verték meg. Majd tudja, hogy te békét akarsz. Ő is azt akarja. Ezen az éjszakán nem fog aludni. Őrködni fog, és mindent elkövet, hogy az embereket visszatartja.
Mi is éberek leszünk, Komorró. De ha még egyszer megszólal a nogara, embereimnek parancsot adok, hogy a falut gyújtsák fel.
Uram! Kérlek, add ki azt az embert. A tömeg nyomban megnyugszik.
Nem! Erről szó sem lehet.
De akkor legalább tégy valamit. Olyat, hogy az emberek megrettenjenek és szétoszoljanak.
Erről már gondoskodtam. Bombay!
Igen?
Lőd fel a rakétákat!
Igenis, uram!
Olyan tűzijátékot rendezünk, mintha királyt koronáznánk. Mi az, Komorró? Csak nem történt bajod, hogy a földre vetetted magad?
Uram! Parancsold vissza a rossz szellemeket!
Jól van, Komorró, megteszem. És kihirdetheted az embereknek, hogy holnap, amikor a nap felkel, útra készülődünk. Elhagyjuk a Latukák földjét. Asszonyaitok, gyermekeitek nyugodtan visszatérhetnek otthonaikba.
Ibrahim karavánja és Béker expedíciója másnap felmálházott. Béker emberei között már senki sem akadt, aki nehézséget okozott volna. Balál, az új vekil, példás rendben tartotta őket. Az Ubbok földjén vonultak Uganda felé. Ám beállott az esős évszak. Az emberek között súlyos betegségek dühöngtek. Békert a malária annyira legyengítette, hogy jártányi ereje sem volt. Csak Flóra önfeláldozó ápolása mentette meg életét. Két lovuk elpusztult, kiadta páráját utolsó tevéjük is. Végre elmúlt az esős évszak. Útnak indulhattak. Végre 1864. januárjának végén felcsillant a Viktória Nílus tükre. A Karuma vizeséshez értek, ahol Speke és Grant elhagyta a folyót. Unyoró uralkodója, Kamurasi, hetekig tartotta vissza az expedíció székhelyén. Nem adott engedélyt a folyón való átkelésre. Miután Ibrahimmal megkötötték az alkut, s az bőséges elefántcsonthoz jutott, a turk csoport visszafordult. Békernek minden perc drága volt. Egyik nap azzal az elhatározással kereste fel a királyi lakot, hogy törésre viszi a dolgot.
Jaj, dicső idegen! Bocsáss meg, hogy várakoztattalak. De neked az idegen ország hercegének itt mellettem a helyed. Jöjjülj le a zsámolyra. Majd a szemle végén tárgyalunk. Fővezér, jelents!
Kergó csapata derekasan viselkedett a csatában. Kergó maga bárcsak első ízbe vezetett csapatot, két ellenséget terített meg.
Nagyon derék. Töltsetek hát a banánborból, és adjátok át neki a diszkalapot is. Kergó most már egy nagyobb csapat vezetője lesz. Nos, és Zumbala, hogy viselkedett?
Ez itt, né? aki reszketve áll színed előtt, felséges kabaka, ez lenne a kabaka tisztje! Fúj! Sakál ez!
Vigyétek felkötni! Nagyon sajnálom, idegen herceg, hogy mégis kitartasz esztelen szándékod mellett. Sallutta, Nuzigéhez kívánsz jutni, hiszen tudod, hogy leolvastam neked gyöngyszemekkel azt a rettentő sok napot, ameddig eltartazott. Mindenféle veszedelem leselkedik reát.
Mindezt már sokszor elmondtad, kabaka, de engem nem téríthet el semmi szándékomtól. Holnap indulunk. Vezetőt és néhány teherhordót ígértél.
Hát, amit a bagandák királya megígér, abban bízhatsz, most tehát búcsúzunk. Az ajándékokat elhoztad.
Holnap, napkeltekor, amint a vezető és a teherhordó megjelennek, embereid átvehetik az ajándékot. A szőnyeget, a láda gyöngyöt, a kavarikagylókat.
Elengedlek tehát a tóhoz és a solyák földjére. Mert ezt megígértem, de itt kell hagynod az asszonyodat.
Látod ezt a fegyvert, amit a zsebemből előhúztam?
Na.
Azonnal meghalsz, ezt a gyalázatos kívánságodat nyomban vissza nem vonod, és nem kérsz bocsánatot?
Na, ne légy haragos, ó idegen, nem akartalak megsérteni. Ez itt nálunk szokás, de ha nem akarod... Nem kérem, tudod, Busungu, váljunk el barátsággal, s legyünk szövetségesek. Eresszünk vért az ereinkből, és cseréljük ki.
Itt átkelünk a folyón, Busungu. Utunk felénél vagyunk.
9 napja jövünk, tehát a 20. napon elérjük a tavat.
Úgy van, uram. Ha csak valami meg nem állít utunkban, a 20. napon a Lutanuzige partján vagyunk.
A kabaka azt mondotta, hogy egy fél év is eltelik, még odaérek.
Csak azért mondotta, Busungu, mert szívesen tartott volna tovább is az udvarában. Azt a 2 angol Busungut, akik előttetek jártak nálunk, szintén sokáig tartotta vissza. Tanulni akar az idegenektől.
Tehát ezen a ponton kelünk át a kafuron?
Igen, ez az egyetlen hely, ahol megtehetjük. Itt a gizgaz teljesen belepi a vizet.
Csodálatos. Mintha a természet szőnyeget terített volna szőn.
Igen.
Ez a szőnyeg olyan vastag, mint amilyen hosszú a lábom. A csomagokat megosztjuk. Az emberek majd 2-szer fordulnak vissza. Én megyek elől. Lépjetek a nyomomba.
Na végre. Már a közepén vagyunk, majd csak átérünk.
Flóra! Flóra! Az Istenért! Sát! Tartsd el minden erőből, amíg odaérek!
Igenis!
Emberek! Erre, erre! Flóra! Flórácskám!
Nem szól semmit. A szeme csukva. Flóra!
Már itt a hordágy is, uram! Balál! Szépen fektessétek rá osztonyunkat!
Bíborvaros az arca, és az orvosság készletünk teljesen kimerült.
Ó, szegény jóságos lédi! Uram, mi ismerjük ezt a betegséget. A nap felhevítette az agyát. Lomsátor kell fölébe, hogy árnyékban legyen. Szállt! Siess néhány emberrel a partra, hozzatok gajakat és pálmaleveleket, de jó sokat!
Igen!
Hogy puhán feküdjön, és gyakran váltogathassuk a sátorfedőt. Nem, ne félj, uram, nem lesz semmi baj. Úgy vigyázunk rá, mintha édesanyánkat vinnénk.
Békerné 5 napon át feküdt eszméletlenül, szinte holtként a hordágyon. Alig lélegzett. Férje kimerülten éjszakákon át virrasztva haladt a hordágy mellett. Szállt menet közben sűrűn hozott friss pálma levelet, hogy a fonnyadókat felcseréljék. Végre az 5. napon magához tért, és azután lassan-lassan erőre kapott. Elérkezett 1864. március 14-e. A menetelés 18. napja.
Már nem vagyunk messze, uram.
Siessünk, siessünk. Ha délre a tóhoz érünk, 2-szer annyi gyöngyöt kapsz.
Csak ebbe a völgybe kell leszállnunk. Azután a másik oldalon felkapaszkodunk a tetőre, és meglátod, uram, a Lutanuzigét.
Hogy érzed magad, kedves?
Ó, köszönöm. Már sokkal jobban vagyok. Ne aggódj miattam.
Ha tudnád, micsoda szenvedést éltem át, amíg eszméletlenül feküdtél. Milyen szemrehányásokat tettem magamnak, hogy engedtem kérésednek, és elhoztalak erre a hosszú útra. Mit érne az egész felfedezés, ha ilyen nagy árat kellett volna fizetnem érte? De fontos, hogy már jobban vagy. Most már légy egy kis türelemmel, hamarosan célhoz érünk. Hallod? Hallod, vezetőnk már a tetőn van. Még egy 1/4 óra, Flórám, és meglátjuk a tavat. Pontosan délben. Íme a jutalma 14 hónap keserves küzdelmének, fáradalmának. Gyer, állj fel és támaszkodj a vállamhoz, Flórám, és nézzünk le innen a magasból.
Csodálatos a kilátás. Legalább 500 méter magasan vagyunk a tó tükre fölött.
Nézd csak a távcsőbe. Arra délfelé a tó végtelenbe vész. Ott pedig északon a Viktória Nílus ömlik a Lutába. Úgy, ahogy azt Ptolemaiosz állította és Spék elképzelte.
De hiszen nem látni a torkolatát.
Nem, hát, asszonyom, mert a papiruszsás rengetegébe burkolózott. Látjátok azt a zöld foltot? Az a sás rengeteg takarja el előlünk a Kivira torkolatát, vagy ahogyan ti mondjátok, a Nílust.
Tűzzétek ki erre a fokra a brit lobogót, és amikor a csúcsra ér, Bombay vezényel díszsortüzet.
Sam, kérlek, nézd, keblembe rejtve hoztam hazámból ezt a kis háromszínű lobogót, az én rabnemzetem szent zászlaját. Odahaza csak a ládák mélyén rejtegethetjük. Itt hadd lengjen szabadon. Holnap lesz az évfordulója annak, hogy a zászló hazámban szabadon bomlott ki.
Erősítsétek a magyar zászlót is a Union Jackhez, Bombay. És most tiszte regg! Sortűz!
Március 14-én volt 100 éve annak, hogy a Nílus második forrástava titkát megfejtették. Az évforduló alkalmával emlékeztünk a hőslelkű magyarasszonyra, Samuel Baker feleségére, Sas Flórára, aki 2 ízben mentette meg az expedíciót a pusztulástól, és férje oldalán elsőnek állt az Alberto partján. Érdemeiért az angol kormány a Nílus hősnője címmel, a Királyi Földrajzi Társaság pedig aranyéremmel tüntette ki, és a Nílus kutatóknak a 16. századtól vezetett névsorába iktatta. A 74 nevet tartalmazó dicsőségtáblán 32-nek szerepel Sas Flóra, Florence Baker Hungarian néven. Emlékét őrizzük meg mi is tisztelettel.
Elhangzott a Nílus magyar hősnője, írta a dr. Vécsei Zoltán. Közreműködött Avar István, Baj Gyula, Besztercei Pál, Farkas Antal, Fellegi István, Holló Eszter, Kohut Magda, Kozák László, Lázár Gida, Lázár Tihamér, Márki Géza, Raksányi Gellért, Sebestyén Mihály, Soltész Anni, Sólyom Ildikó, Sós Lajos, Szatmári István, Vándor József. Rendezte Baksa Sós László.
A hangfelvétel 1964-ben készült.
A befejező rész hangzott el. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.